Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, különös szeretettel azokat, akik nem voltak még soha közöttünk, és azokat is, akik talán régebb óta most merészkedtek először, vagy most tudnak jönni közénk. Isten hozott bennünket. Mindenkit arra kérünk, hogy a mobiltelefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy mivel a jövő héten gyülekezeti héten leszünk Nován, hétközi alkalmaink itt helyben nem lesznek. Következő nyilvános gyülekezeti összejövetelünk jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel lesz, amikor is az Isten tiszteleten mellett úrvacsora osztásra is készülünk. Szeretettel kérjük mindazokat, akik a novai gyülekezeti hétre jelentkeztek, és itt vannak, hogy vigyenek azokból a csomagokból, amelyeket itt oldalt a teremben raktunk össze. Ezek a hetünknek szükséges dolgai, akinek van hely a kocsijába, csak egy-egy kis luk, az jöjjön oda, nézze meg, és igyekezzen ebből valamit magával vinni, és ott Nován, amikor megérkezünk, akkor vigyük be az előadó terembe azt, amit leszállítottunk magunkkal. Azt is kérem a leutazóktól, hogy legyenek egymásra tekintettel, szóljanak, ha valaki rosszul van, álljanak meg, esetleg többször útközben frissítsék magukat, nagy a hőség, és könnyű elpilledni ebben a hőségben. Szeretettel megköszönjük a kedves testvérek minden némű adományát, amellyel gyülekezeti életünket támogatták az elmúlt időszakban. Isten áldása legyen mindazokon, akik jókedvel hozták adományaikat. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek őrizője, megtartója. Kedves testvérek, ma hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 30. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom. A 30. úrnapja kérdései és feleletei azok az úrvacsora sákramentumának a magyarázatát adják, és mindazt, ami ehhez kapcsolódik. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak az egyetlen egy áldozatáért, melyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, s hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttattak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, és akik egyszer s mint kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Kedves testvéreim, folytassuk most Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel. A 135. Zsoltárunkat keressük ki, és a 135. Zsoltárunknak énekeljük az első három versét. Az első verse Zsoltárnak, a 135. Zsoltárnak így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Háladással dicsérjük és magasztaljuk a te szent nevedet, mennyei édesatyánk, aki ezt a napot is felhoztad mireánk, és nem csak a napsütreánk, hanem a te kegyelmednek ideje is van, amikor adsz nekünk lehetőséget arra, hogy megtérjünk hozzád, megbánjuk bűneinket, életünket, megnyissuk te előtted, hogy te annak közepére kerülhessél, mint uralkodó, mint egyetlen, mint mindent meghatározó, mint aki megmentőnk vagy a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk, segíts meg ebben bennünket, hogyha ezt nem tettük volna még meg, ha nem éltünk volna kegyelmeddel, hát most végre megtegyük, hogy téged segítségül hívjunk, hogy előtted megnyíljon a mi életünk. És könyörüljél meg rajtunk akkor is, ha ezt a te hozzánk való kegyelmességedet már nem látjuk, nem értékeljük annyira, mint amennyire kellene. Ha mégis a magunk gondolatai, elképzelései szerint járnánk az életünket, tisztogass meg mindebből egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy lehessünk itt a földön a te dicsőséges nyájad és néped, akik által nevedre dicséret, dicsőség és tisztesség származik. Így legyél itt közöttünk és velünk, taníts bennünket, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Jelenések könyvének 12. fejezetéből olvasom, ahogy az Biblia olvasó kalózunk a mai napra jelöli. A szakasz hosszabb helyünket elfoglalva, hallgassuk Isten igéjét. A Jelenések könyve 12. fejezetében ezeket találjuk megírva. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felül kerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyság tételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vígadjatok egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, és ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsolatait, akiknél megvan a Jézus bizonyság tétele, és odaállt a tenger fövenyére. Kedves testvérek, a Jelenések könyvének 12. fejezetével ennek a könyvnek a második nagy tartalmi egységébe lépünk. Ez a második nagy tartalmi egység a 12. fejezettől egészen a 22. fejezetig tart, tehát 10 fejezeten keresztül. E szakasz kezdetén a mennyben, a majd a földön jeleneteket látunk, ezekbe avat be János bennünket, amelyek újra bemutatják röviden, majd később, kicsit bővebben, Istennek a győzelmét, Jézus győzelmét, valamint az egyház győzelmét az ördög felett. A Jelenések könyvének kétségtelen célja, hogy a Jézus Krisztusban hívőket megbátorítsa és eligazítsa Uruk második eljöveteléig ebben a világban. Ugyanis Jézus követőit sokféle kísértés, baj, üldözés veszi elő, melyekre nézve Jézus követői értetlenek lennének, de ami még inkább baj, hogy talán hite hagyottakká is lennének, ha maga, Isten, nem avatna be minket abba, amit tudnunk kell, amit látnunk kell, mindazon túl, ami közvetlenül bennünket ér. A 12. fejezettől tehát egy újabb aspektusból tárul föl előttünk Isten győzelme, amely a mi győzedelmes hitünknek is az alapja. Mi egy győztes Istenben hiszünk, ezért győzedelmes a mi hitünk. E fejezet első 6 verse 3 szereplőt vonultat elénk, egy asszonyt, aki dicsőségesen a napba van öltözve, egy sárkányt és egy fiú gyermeket, akit az asszony szült. Az asszony vajúdik, gyötrődik, a sárkány pedig előtte áll, hogy amikor megszüli a gyermekét, azt azonnal elragadja és megölje. Azonban amikor a fiú megszületik, a sárkány nem képes elragadni, ugyanis rendkívüli hatalma van ennek a született fiúnak. Azt olvassuk, hogy vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek aztán magához, Istenhez ragadtatik, oda, arra a helyre, amelyről megtudjuk a későbbi versekből, ez a mai ige szakaszunknak, a 12. fejezetnek a második egysége, a 7. versről a 12. versig tart. Szóval oda ragadtatik a fiú, ahova a sárkánynak nincsen bejárása. Az asszony a pusztába menekül, egy számára elkészített helyre, és azt olvassuk, hogy ott tápláltatik 1260 napon át, illetve ideig, időkig és idő feléig. Mivel a sárkány nem tudja legyőzni a fiút, azt olvassuk, hogy az asszonyt üldözné, de mivel az asszonnyal sem bír, mert az el van rejtve a pusztában, így az asszony utódainak üldözésére indul. Az asszony utódai azok, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus Krisztus bizonyság tétele. Ezt olvassuk a 18. versben. Ez tehát az alapkép, amelye nagy tartalmi egység kezdetén elénk tárul. Később, majd a fejezetekben ennek a nagy képnek bizonyos részleteit vehetjük szemügyre közelebbről. Fontos, hogy értsük ezt a képi világot, ezért sorra vesszük, hogy ezek a képek, ezek a szimbólumok kire utalnak és mit jelentenek. Az asszony nem más, mint maga az egyház. Amikor ezt a szót halljuk, akkor főleg nekünk templomos embereknek rögtön az a kérdésünk, hogy no de melyik? No de melyik? Az egyház a világban egy, ezt a mi hitvallásunkban is kimondjuk. Hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a Biblia nem beszél nekünk felekezetekről. Már nem beszél arról, hogy vannak evangélikusok, baptisták, unitáriusok, római katolikusok, reformátusok, ezekről a Biblia egyáltalán nem beszél. Amikor a Biblia egyházról beszél, pontosabban arra utal különböző képekkel, akkor ahogyan azt a 18. versben is olvastuk és hallották a testvérek, mindig azokról beszél, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyság tétele. Ilyen emberek, ilyen személyek Ezt mondja el nekünk a zsidókhoz írt levél is szépen, amikor a hithősöket felsorolja. Szóval ilyen személyek voltak az Ószövetségben is, igen sokan, és nyilván vannak az Új Szövetségben is. Az asszony tehát, az egyház, a hívők, a szentek közösségének a szimbóluma. Ezeket az elnevezéseket használja a Szentírás erre a közösségre. Azoké, akik hordozták és hordozzák minden időben az Atya ígéreteit, különösen is az Úr Jézusét. Minden időben azok tartoznak ebbe a közösségbe, tehát az egyházba, amelyet az asszony fejez ki a jelenések könyvében, akik Isten lelkének kegyelmi munkája nyomán újonnan születtek és megtértek, Jézus Krisztus követői lettek. Tehát nagyon fontos, szeretném, ha ezt különösen is megértenék a testvérek, hogy az asszony képe nem egy személyre utal, például Máriára, Szűz Máriára, hanem egy a világ mindenségen átívelő közösségre utal ez a kép. Ők azok, e közösség tagjai, akik már a világ kezdete óta hittek az Atya ígéretében, hittek a megváltásban, amely a megváltó által jön el ebbe a világba. Ők azok, ennek a közösségnek a tagjai, akik hiszik, hogy a názáreti Jézus Krisztus ez a megígért és Istentől elküldött megváltó. És itt már érthető is számunkra, hogy a fiú, akivel az asszony vajúdik, nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki vasvesszővel legelteti a népeket, azaz olyan hatalommal, amely nincs másnak a világ mindenségben. Emlékezzünk csak vissza az evangéliumokra, sokszor el is hangzott ez Jézus felé, hogy micsoda hatalommal cselekszel te. Megkérdezték az ember. Honnan van a te hatalmad? Ki hatalmazott fel téged erre? Mert az, amit Jézus tett itt a földön, az emberek között, az mindenek fölött való volt. Az emberek tudni akarták azt, hogy honnan van Jézusnál ez a hatalom. Hogy a tenger, a szelek is engednek neki. Hogy halottak támadnak föl. Hogy még az ördögök is engednek neki. Honnan van ez a hatalom? Onnan, hogy ő az, aki vasvesszővel legelteti a népeket. Azaz olyan hatalommal bír, amilyen senki másnak nincs a világ mindenségben. És igen, ez a fiú, az Úr Jézus Krisztus az, aki Istenhez ragadtatott, és erről minden keresztény hitvallást tesz, amikor azt mondja, hogy a feltámadása után felment a mennyekbe, és ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Ő az, ez a Jézus Krisztus, aki itt a fiú képe, akit a sárkány, az ördög, ezt maga a kijelentés is magyarázza, nem tudott legyőzni, nem tudott félreállítani, nem tudott megölni, hiszen az Úr Jézus Krisztus él. Feltámadott és él. Ő az, megértjük ezekből a szimbólumokból, ezekből a képekből, akihez a sárkánynak, az ördögnek nincsen többé hozzáférése. Ez a Jézus Krisztus az, aki miatt a sárkány üldözi viszont az egyházat, az asszonyt, de mivel azt sem tudja megsemmisíteni, Ezért ő az, aki miatt üldözi az ördög, a sárkány, az egyes hívőket ezen a földön. Kedves testvéreim, íme most feltárul előttünk az, hogy mindannak, ami itt a földön történik, különösen is Isten Jézus népével, mi a kozmikus, vagy ha úgy tetszik, láthatatlan háttere. Megértjük egy pillanat alatt az Ószövetség népének, abban különösen is azoknak, akik hülyek voltak Istenhez, az Úrhoz, sokféle szenvedését, sokféle megpróbáltatását. De látjuk ezáltal a kép által Isten győzelmét is, mellyel megőrizte és véghez is vitte a megváltóval és a megváltással kapcsolatos tervét. Most már azt is tudjuk ebből a képből, hogy noha a második helvét hitvallásban azt írják a szerzők, és azt valljuk velük együtt mi is, hogy az egyház olykor kihaltnak tűnik, az egyház olykor élettelennek tűnik, most már tudjuk, hogy az egyház mégis a hívők közössége örök ezen a földön. Ha el is van rejtve, magyarán úgy tűnik, mintha nem lenne, mintha meghalt volna, mégis tápláltatik, sőt, majd azt is meg fogjuk tudni a jelenések könyvének a végén, hogy végül ez a közösség ura előtt dicsőségesen megjelenik. Az is érthetővé válik számunkra, hogy mivel ezt a közösséget az ördög nem képes legyőzni, mert Isten rejtette el ezt a közösséget, és ő táplálja, ezért az ördög az egyes hívőkre támad. Őket próbálja meg sokszor erőszakkal megsemmisítani, máskor pedig álruhába öltözve félrevezetni, és így elveszteni. Kedves testvérek, értsük meg mindebből, hogy mennyire fontos ebben a világban az a közösség, mely a hívők Jézus Krisztus bizonyság tételének közössége. Azt olvassuk ugyanis az asszonyról, tehát erről a közösségről, a hívők, a szentek közösségéről, hogy Isten ezt a közösséget oltalmazza és táplálja. És ez azt jelenti nekünk, ma élő hívő embereknek, ha azok vagyunk, hogyha látunk magunk körül más hívőket, akkor legyünk boldog emberek, és keressük velük egyre szorosabban a kapcsolatot, mert Isten a hívők közösségét oltalmazza és táplálja az időknek végezetéig. Még ha ez a közösség olykor semminek is tűnik, és nem meghatározó ebben a világban, ha még olykor kihaltnak is tűnik, ha látsz magad mellett és magad körül más hívőket, akik követik az Úr Jézus Krisztust, akik őt és őt tartják egyedül csak megváltójuknak, akkor legyél boldog ember, és keresd velük a szoros kapcsolatot és a közösséget. Azonban meg kell tudnunk és értenünk azt, hogy az ördög, a sárkány nem mond le soha senkiről, aki az asszony vagy az asszonynak a leszármazotta. Azzal, aki nincs a nyájban, könnyen végez is. Megpróbálja elragadni, megpróbálja elhitetni az ilyen embereket. Olyan jó lenne megértenünk ebből a mostani képből, amelyet a 12. fejezet elénk rajzol, hogy a hívő emberek lelki közössége, az nem szabadidős program ebben az életben. A hívő emberek közösség gyakorlása nem majd, ha lesz időm című elfoglaltság ebben a földi életben. A jelenések könyvének kijelentése óta minden hívőnek tudnia kell, éreznie kell, sőt, gyakorolnia kell magát a lelki közösségben, a lelki testvéreivel, a lelki társaival együtt. Miért? Azért, mert azt mondja el nekünk a jelenések könyve, hogy Isten az asszonyt elrejti, azaz oltalmazza és táplálja. Testvérek, a hívő embernek az oltalma, a védelme és a lelki tápláléka a közösségben van elkészítve Istentől számára. Ha hívő ember vagy, tudd, hogy az ördög ellened is harcol, erővel, meg hitetéssel. De van egy hely. Van egy hely, amely puszta, tehát nem tűnik virágzónak, és olykor talán nem is tűnik túl csábítónak, ahol mégis van oltalom, és van táplálék egészen addig, amíg majd a fiú el nem indul a végső ítéletre. Ez a hely pedig a szentek közössége, a hívő emberek lelki közössége, a gyülekezet. Nagyon fontos megértenünk azt, ami ebből a képből, a gyülekezetről elénk rajzolódik. Istennek úgy tetszett, hogy az ő népét egy közösségbe gyűjti, amelyet egyháznak, gyülekezetnek nevezünk, amelyet itt a jelenések könyvében az asszony képe személyesít meg. Kedves testvéreim, mindaddig így lesz ez, amíg a fiú az atya parancsának engedelmeskedve el nem indul a végső ítéletre. Legyen közösséged, mert lehet közösséged. Lesz táplálékod, és lesz oltalmad. Ha egyedül vagy, és egyedül maradsz, az ördög könnyen megerőszakol, könnyen elhitet téged. Az Úr igéje azonban mutatja nekünk a helyes irányt, hogy hol van a mi helyünk. És ez azért is megszívlelendő, ugyanis aki ma lelkileg megszületik, az mindig az egyházban születik meg. Hiszen az asszony a szülő. Ő az, aki szül. Nem csak Jézus Krisztus szülte meg, hanem az asszony az, aki ma is szül. Az egyház az, aki ma is szül. Csak itt van újjászületés, és ma is az Úr Jézus Krisztus evangéliuma által. Tehát mindenki, aki hisz, valamilyen módon találkozott Istennek ezzel a lelki közösségével, akik meghirdették neki az evangéliumot, akik meghirdették neki Jézus Krisztus, mint megváltót, akit el tudott fogadni, és akit be tudott fogadni. Nincs máshol újonnan születés. Csak az egyházban. Csak a szentek közösségében, mert az Istennek így tetszik ez. Ezért hirdetjük Jézus Krisztust, és ezért egyúttal hívogatunk mindenkit a közösségbe. Miért fontos ez? Azért, mert nem csak itt születünk, hanem itt van az oltalom és a győzelem is. Mindazok számára, akik az Úr Jézus Krisztuséi. Ha megszülettél, akkor az asszony szült, és ott van a helyed. A pusztában, az elkészített helyen, ahol oltalom és védelem van, ahonnan majd elindul ez a közösség az ő győzelmes útjára, az érkező hőlegénye felé. Testvér, aki itt vagy, tedd föl magadnak a kérdést, én hová tartozom? Én kihez tartozom? Ha megszülettél, akkor ott van a helyed, ahol a többi újonnan születettnek. Ha nem születtél még újonnan, akkor is itt van a helyed, mert hallatod a Jézus Krisztus evangéliumát, amely az Atya kegyelmének az ideje, az Atya kegyelmének nyitva állása, hogy még hallod, hogy jöhetsz ő hozzá, keresheted őt, kérheted életednek megváltását, ő tőle, és ő benne elfogadhatod, megragadhatod bűneidnek bocsánatát. Tedd meg ezt, ha nem tetted még meg. Lépj ebbe a győztes közösségbe, hogy legyen oltalmad, és legyen lelki táplálékod mindaddig, amíg a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséggel meg nem jelenik érettünk. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 328. dicséretünk első három versét énekeljük el. A 328. számú dicséretünk három versét énekeljük. Tehát az első vers így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni. Fejünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győzelmet vettél. Győzelmet vettél az ördög a sárkány felett, és ebbe a győzelmetbe hívsz meg mindeneket, akik hallják a te evangéliumodat, akik hallanak erről a te győzelmedről. Köszönjük, hogy ott vagy az Atya jobbján, a győztesek dicsőségében. Sérthetetlen vagy és legyőzhetetlen. És így mindazok, akik hozzád jönnek, és veled szövetségre lépnek, maguk is öröklik és beoltatnak ebbe a te örökké tartó győzelmedbe. Köszönjük te neked, hogy nem holmi múlandót kínálsz nekünk, hanem ezt a hatalmas és másonnan megszerezhetetlen győzelmet. Légy segítségül nekünk, hogy el ne lökjük magunktól a te kegyelmedet, a te kegyelmes ajánlatodat, hívásodat, invitálásodat, hanem segíts, hogy hadd tudjunk hozzád térni, mi hamarabb, és bekapcsolódni a te oltalmazó, védő, tápláló győzelmedbe. Urunk, kérünk téged, fordulj hozzánk kegyelmesen, és segíts meg bennünket, ha ezt nem tettük volna meg. És könyörülj meg rajtunk akkor is, ha elszakadtunk volna tőled és attól a nyájtól, amely a te közösséged ebben a világban. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, hogy a tieidet oltalmazod, táplálod, elrejted. Kérünk, segíts, hogy itt, ebben a közösségben találjunk mi is lelki otthonra, oltalomra, védelemre és lelki táplálékra. És ne engedd, hogy az ördög elhitessen bennünket. Ne engedd, hogy az ördög erőszakkal elragadjon bennünket tőled. Hisszük is, hogy a te népeddel ezt nem teheti meg. Így szeretnénk megköszönni lelki testvéreinket itt ebben a templomban, ebben a gyülekezetben is. Így köszönjük meg neked azt a lelki közösséget, amelyet itt is oltalmazol, védesz és táplálsz. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy mindenkor hirdetői lehessünk és maradhassunk a te drága evangéliumodnak, Úr Jézus Krisztus, hogy legyenek minél többen körülöttünk, akik hisznek, lelked munkája nyomán újonnan születnek. Kérünk téged ennek a közösségnek minden tagjáért, különösképpen azokért, akiket az ördög sokféleképpen megpróbál, kényelemmel, munkával, betegséggel, fájdalmakkal, közönyösséggel elvonni tőled. Légy körülöttük, és vezesd őket vissza közénk. Oltalmazzad őket, Urunk, hogy el ne vesszenek. Kérünk, taníts meg bennünket szüntelenül előre és fölfelé tekinteni. Tereád a te győzelmedre, s a te dicsőségedben való eljöveteledre. Kérünk, hallgass most meg bennünket, amikor a magunk csendjében, személyesen is elmondjuk a mi imádságainkat csendben te előtted. Amen. Kértek testvérek, folytassuk közösen imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket, testvéreim, ének szóval. A 471. dicséretünket énekeljük. A 471. dicséretünk 4 versét. Az első verse a dicséretnek így kezdődik. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Thank you.
szedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkon, hozzád estünk, győzedelemér. Láva sátán serge talpon, szembe törni kész. Jól vigyázz, mert akit elkap, este lelke víz. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád estünk, győzedelemér. Lójon a kürt, fennlobogjon, győzedelmi jel. Így előre Jézusunkkal néki győzni kell. Bízzatok, mert Jézus eljön. Zengje ajkunk, hozzád estünk, győzedelemér. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus